A család támogató ereje elnevezéssel kampányhetet szervez a BHRG alapítvány február 21-e és 27-e között, amelynek keretében előadást vállalt Czeiser Barbara gyógypedagógus, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ vezetője, akit szeretettel köszöntök a telefonvonal végén.
Köszöntöm a hallgatókat.
Az előadásának a témája változó gyermekek, változó igények, változó szakmai megoldások. Ez tulajdonképpen minden korszakra jellemző, de én azt hiszem, hogy most az utóbbi két esztendőben felerősödik ennek a jelentősége, ugye?
Abszolút, különösen felerősödik, hiszen az elmúlt két évben ugye az előző mondjuk évekhez, évtizedekhez képest különösen így a kisgyermekek születése kapcsán, ha belegondolunk, hogy a várandós édesanyák, az újszülött kisbabát nevelő édesanyák és családok milyen extrém kihívásokkal kellett, hogy szembesüljenek, amikről még, hogy mondjam, a minőségi változásról nem is beszélünk, hiszen mindenki a COVID-nak az egészségügyi hatásairól, az egészségügyek állapottal kapcsolatos szorongásáról beszél, miközben belegondolunk, hogy várandósnak lenni a COVID ideje alatt, várandósnak lenni úgy, hogy nem tudtuk még 2020-ban, hogy ez a COVID milyen hatással lesz az egész társadalomra, az egyénekre, milyen súlyos egészségügyi következményei lehetnek. Tehát várandósnak lenni ebben az időben, aztán szülni ebben az időben, amikor az édesanyák azt sem tudták, hogy milyen körülmények között tudnak szülni. Ugye az elmúlt évtizedekben azért már, hogy mondjam, harmonikusabban bejáratott apásszülések esete kérdése az abszolút megkérdőjeleződött. Majd ezt követően, amikor hazakerültek a kórházból, úgy ez is egy teljesen más élethelyzet volt, ugye attól függően persze, hogy éppen az év mely szakaszában voltunk is COVID által, mennyire voltunk érintve. Főleg egy első szülő édesanyja, amikor hazamegy az újszülöttjével, azért alapvetően egy támogató családi környezet nagyon ideális, hogyha segít neki, mint a gyermekágyban, mint aztán pedig a támogatásban, az egész anyává, a szülővé válás folyamatában. És most, amikor ugye például a nagyszülők korlátozottabban, vagy egyáltalán nem is tudtak találkozni akár az újszülött unokájukkal, az édesanyja, aki mégiscsak, még egyszer mondom, azért nagyon ideális esetben, hogyha van családi környezet, támogató környezet, azért tudott segítséget kapni. Most ez is megváltozott, és minden sokkal kevesebb arányba és más minőségbe tudott megjelenni. Majd aztán, ha abba belegondolunk, hogy ezek az újszülött kisbabák, akik aztán az első egy-két évben ugye folyamatosan a korlátozásokkal, a maszkkal, a szociális élmények, tehát amikor megtanulja, hogy hogyan értelmezze például a felnőtt emberek, a társak, a játszótéren a többi ember viselkedését, mind mimikáról, mind viselkedésről, ezek mind azért erősen korlátozottak voltak, tehát hogy nagyon érdekes az, hogy most, azon túl, hogy ugye most is születnek organikus eltérő fejlődéssel kisbabák, tehát amikor koraszülés van, ettől függetlenül, vagy akár ezzel összefüggésben, akár különböző olyan pszichomotoros fejlődési eltérések, amelyek néhány hónapos, egy-két éves korba derülnek ki. Tehát ezen túl még rárakódik erre az egész elmúlt két évre egy olyan fajta mentális, lelki állapotnak a kiszolgáltatottsága, ami azért biztos, hogy valamilyen szinten hat mind a szülőkre, mind a gyerekekre értelemszerűen.
Ez egyben azt jelenti, hogy újabb kihívásokat állított a korai fejlesztésben foglalkozó szakemberek elé is.
Abszolút. Például az elmúlt héten a vizsgált gyerekek közül kimondottan magasabb az az arány, amikor azt látjuk, hogy organikus fejlődési eltérés, tehát amikor nem látjuk azt, hogy van valódi mennyiségi elmaradása annak mondjuk a 19 hónapos kisbabának, vagy most már kisgyereknek, de egyértelmű, hogy a szorongó édesanyja, aki abszolút igazoltan szorong, mert az elmúlt két évben maga se tudta, hogy honnan tud segítséget kapni, és most egy nagyon fontos elemet mondok például, szerintem a korábbi közös interjúmban is beszéltünk, hogy az elmúlt mondjuk 10 évben a védőnői alapellátás nagyon megerősödött, és a védőnők nagyon-nagyon nagy támaszai voltak az újszülött kisbabát nevelő édesanyáknak, családoknak. Ez a kapcsolat hát minimum átterelődött az online térbe, de ugye még ott is azért erősen korlátozott volt, mert a védőnők is próbáltak megfelelni, mert hát önmaguk is küzdöttek a saját személyes életükkel. Tehát, hogy az elmúlt két évben az a támogatói alapellátó szakellátó rendszer, mint például a védőnői alapellátás, aki azért ott volt, megnézte a babát, személyesen jelen tudott lenni, akár egy fél-egy órában tudott kérdésekre válaszolni, tanácsot adni, ez vagy telefonon, vagy írásban, vagy ettől még akár elrugaszkodottabb helyzetekben, akár ritkában, vagy nem is történt meg ez a fajta támogatói helyzet jelenlét. Én most az elmúlt hétvégén ezzel foglalkoztam, hogy a nemzetközi szakirodalomban is megnéztem, hogy foglalkoznak-e már azzal, hogy hogyan hatott a COVID, még egyszer mondom, nem az egészségügyi kockázatra, hanem így az anya-gyerek kapcsolatra, mind az anya, mind a gyermek pszichés állapotára, és hogy ennek milyen hatásai vannak, de hogy nagyon-nagyon kevés publikáció foglalkozik még ezzel, hiszen a COVID esetében tényleg az volt, hogy mindenki az egészség megőrzésére, tehát hogy a COVID egészségügyi hatásainak a megelőzésére vagy csökkentésére koncentrált, és a gyerekek esetében is ugye azt nézték, hogy mi van, hogyha az anya covidos, és szoptatja a gyerekét, mi van, hogyha a csecsemő covidos, hogyan kell izolálni a gyereket. Tehát, hogy alapvetően, amit mi magunk is átéltünk, hogy az egészségügyi, valóban az egészségre nézve vonatkoztatott kockázatokról és veszélyekről beszéltünk, és nem volt még idő, majd talán most lesz, hogyha már egy kicsit lecseng ez a mostani covid hullám, hogy azokra a minőségi következményekre is gondoljunk, illetve próbáljunk erre megfelelő válaszokat adni, ami kimondottan a lelki jólét és a pszichés jólét állapotát vizsgálja.
Pedig teszik ezt tulajdonképpen a civil szervezetek, amelyeknek egyfajta megerősödéséről is beszélhetünk. Hát elég legyen például az Autisták Országos Szövetségének a szép terjeszkedéséről, vagy a Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika, most például a kampánysorodat éppen élik ebbe a beszélgetéskörbe programjairól, tehát azért igyekeznek segíteni, segítséget adni.
Abszolút, tehát ez nem is kérdés, tehát COVID-tól függetlenül az elmúlt évtizedben egyre több lehetőség van a családoknak segítségért fordulni, és országos szinten is szerencsére elterjedt a hálózat, nem beszélve arról, hogy minden járási, minden kerületi pedagógiai szakszolgálatban rendelkezésre állnak a szakemberek, akik a korai fejlesztést, a korai intervenciós megsegítést biztosítják. Csak tényleg arra kell gondolni, hogy az elmúlt két évben azért minimum, hogyha így bruttó vesszük, azért egy év kimaradt a kontaktellátásból a legtöbb szolgáltató esetében. És azért ez biztos, hogy valamilyen szinten kihat az ellátandó családok életére. Nálunk ez nagyon érdekes, mert mi most január végén, február elején heti 350 családot látunk el rendszeresen, tehát aki 350 család heti rendszerességgel jár a korai fejlesztő központba, és ennyi családunk általában áprilisban szokott lenni. Nagyon-nagyon megnövekedett az igény az ellátásunkra, amit ugye megint még nem tudunk pontosan vizsgálni, hogy ez mi okból történt. Mert hogy mi az elmúlt két évben csak egy hónapot voltunk online ellátásban a 2020-as márciusi záráskor. Járóbeteg szakellátóként mi nagyon hamar átoltattunk ezzel a kifejezéssel élve, tehát az egészségügyi tevékenységünk okán nagyon hamar tudtunk a munkatársaknak oltást biztosítani, meg nagyon-nagyon szabályozott egészségügyi, higiéniai eljárások keretében fent tudtuk tartani a kontaktellátást. Tehát, hogy ez is valószínű, hogy megnövelte a hozzánk fordulók számát, hogy mások a többi közoktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálatok és más ellátó is lehetségesen úgy szüneteltette a kontaktellátást, és így módon lehet, hogy emiatt kerül hozzá most több család.
Jut eszembe, erről ön is utalt a legutóbbi beszélgetésünkre, akkor miniszteri biztosként terelgette jó útra ezt a területet, hogy így fogalmazza, és emlékszem arra, hogy az ellátórendszer hiányosságaira is felhívta a figyelmet, meg arra is, hogy a szakemberek, akik viszonylag elszigetelten dolgoznak, jól dolgoznak, jó lenne, ha egymásra találnának, eredményesebben kommunikálnak. Milyen sikereket értek? Értek-e el egyáltalán ezen a két területen az elmúlt évek során?
Hát ugye én már évek óta nem vagyok miniszteri biztos, de annak a projektnek, ennek a koragyermekkor intervenció ágazati fejlődésének, fejlesztésének azért még az elmúlt években is az eredményei elérték a szakembereket, tehát ott számtalan olyan képzés dolgozódott ki, és aztán rakódott át az online térbe, tehát hogy elérhető volt a szakemberek számára, ami akár az ágazatközi együttműködés, tehát hogy hogyan tud együttműködni az egészségügyben dolgozó gyermekorvos védőnő a szakszolgálatokkal, hogyan tudunk tényleg egy családközpontú szemléletet átvenni, és hogy nem csak a gyerekre fókuszálni, hanem a szülők hogy létére is figyelni, hogyan tudunk tanácsot adni megfelelően, tehát számtalan olyan képzés született ugye ennek a projektnek a keretében, amely most már lezárult, ami azt gondolom, hogy mindenképpen minőségi tartalommal töltötte fel az ellátókat, így az érintett szakembereket. Az, hogy most mi volt az elmúlt két évben, én alapvetően azért, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de mindenki, hogy mondjam, az éppen adott helyzet megoldására koncentrált, és arra, hogy maga a szolgáltatást fent tudja tartani valamilyen formában, és ugye hétről hétre változott, hogy most lehet kontaktba, nem lehet kontaktba, mi a lehetőség, és ha belegondolunk, hogy csak a saját intézményemről beszélünk, ahol még egyszer mondom, hogy azért az elmúlt két évben többnyire kontaktellátásban voltunk, tehát a munkatársaim is érintettek lettek értelemszerűen a Covid által, vagy a munkatársam gyerekei, a családtagjai, ugyanez vonatkozik az érintett ellátott családokra is, hogy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen nagyon érzékeny és logisztikai szempontból nagyon-nagyon hálózati Covid intézkedés kellett végrehajtanunk, hogy mikor ki tud jönni, mikor van karantén, hány napig tart, kire vonatkozik, hogyha nem, akkor online ellátás, bármilyen tünet van, akkor áttérünk a online ellátásra, és mi nagyon hamar kidolgoztunk úgy 2020 tavaszán egy ilyen hibrid, illetve az online ellátásnak a megerősítésére szakmai protokollokat. Például, ami egy nagyon hasznos elem, és csak ezt így megemlítem, mert szerintem ez mindenképpen át kell, hogy vigyük majd a gyakorlatba, amikor már nem lesz ez aktuális, hogy a online ellátásra fókuszáljunk, de például az, hogy hogyan tudunk egy kisgyerek ellátásával tanácsot adni, vagy hogyan tudunk egy kisgyerek online állapot felmérésére fókuszálni, hogy a szülőktől kérünk tematikus videófelvételeket, amelyeket egy titkosított YouTube csatornára feltöltenek, ezt a munkatársaim megnézik, és ha belegondolunk, hogy a kisgyerek otthonában a szülőket kérve adott helyzetekben, tehát hogy nagyjából meghatározzuk, hogy milyen környezetben, milyen helyzetekben vegyék fel a kisgyereket, sokkal életszerűbb képet kapunk a gyerekről, hiszen a gyerek otthonában sokkal természetesen mozog, mint egy idegen helyen, akár egy szakszolgálatban, akár nálunk a koraiba. Szóval egy csomó olyan új kompetenciát szereztük, ami azt gondolom, hogy abszolút megerősíti azt, hogy minél szélesebb eszközeink legyenek a korai intervenció ellátásában.
Ugye beszélünk a hazai koraellátásról, amely egyértelműen világszínvonalú, és mégis még az elmondottak is azt igazolják, hogy jó néhány helyen van fehérfolt, hézak, hiányosság. Nincs ebben valami ellentmondás?
De hát az élet az egy folyamatosan, dinamikusan változó folyamat. Tőlem is mindig azt kérdezik, hogy az, amit mondjuk elhatároztunk 10 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt, az hogyan valósul meg. És én azt gondolom, hogy egyrészt mind a szakmai, mind értelemszerűen a társadalmi környezet is változik, például most az elmúlt két évben a Covid miatt, meg a gazdasági helyzet is változik, például a Covid okozta gazdasági válság okán, tehát hogy bizonyos területekre kevesebb forrás jut, bizonyos területek megerősítése az most elhalasztódott, mert hogy a gazdaság is megszenvedte ezt a válságot. Viszont én tényleg mindig megpróbálok arra fókuszálni, hogy most a pohár, ha lehet, akkor félig tele legyen, és azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben a szakmai fejlődésnek a megalapozott szakmaisága az ott van, és hogy amikor egy kicsit majd jó esetben történik egy abban az értelemben liberalizáció, hogy nem lesz ennyire kiélezett az éppen aktuális helyzetre való fókuszálás és a túlélésre való játszás, mind a szakmai, mind a családi élet vonatkozásában, akkor ezek majd beérnek. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy egy befektetett energia az elmúljon. Az, amit megtörtént, mind szakmai fejlesztések, mind pedig szakmai kompetenciák, azok előre vehetők majd, és ezekre lehet építeni a jövőben. Hogyha vannak is gyengébb területek, vagy olyan területek, amelyek jobban megsínlették például az elmúlt két év válságait, ezeket lehet aztán tovább fejleszteni, és hogy az élet az ilyen, hogy vannak jobb periódusok, vannak rosszabbak, de mindenképpen, hogyha tudjuk, hogy mi a cél, és mifelé menjünk, akkor az nem kérdés, hogy ezen jó irányba lehet változtatni, amikor több lesz az erőforrásunk.
És hogyha elérkezünk a majd időszakába, akkor mi lesz az a legfontosabb, amire fókuszálni kell? Hol van a legnagyobb sérülés? Mi az, amit leghamarabb orvosolni kell?
Szakmailag?
Igen.
Most én például azt gondolom, pont így, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, hogy a nem egyértelműen az organikus szempontból érintett csecsemők és kisgyerekek ellátásában, hanem az anya-gyerek kapcsolatban, és az pszichésen nagyon-nagyon túlterhelt időszaknak a hatásait kezelve, hogy én azt gondolom, hogy a szülő-csecsemő konzulens, a perinatális tanácsadók és a pszichológusoknak az ilyen irányú kompetenciája, tehát hogy ez nagyon-nagyon szükséges ahhoz, hogy az elmúlt két év, és ugye nem csak az elmúlt két évben született gyerekekről beszélünk, hanem az elmúlt két évben született gyerekek testvéreiről, akik, ha belegondolunk, hogy hazament az újszülött otthonban, és két éves édesapa is otthon van online-ba, anya nem azzal tud fókuszálni, hogy a gyerekágyban mi van, hanem azzal, hogy mi van a két évessel, hogyan tudja apát is ellátni, úgyhogy közben az apa munkáját is tudja végezni, és ugyanez a munkatársak, vagy a szakemberek oldaláról is, tehát ugye ez most egy nagyon feszített időszak volt, tehát én azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, nyugodtan kell ezekről beszélni, és azokról is, hogy lehetséges, hogy itt mindenki, tehát mind a szülők, mind pedig a gyerekek, akár az újszülött gyerekek, akár a, ugye ez minden életszakaszban másképp érintette, mert egy óvodás gyereknél is az, hogy éppen elkezdődik a szocializáció, és ha belegondolunk, hogy 3 évesen el kellett volna óvodába menniük a gyerekeknek, aztán 6 évesen iskolába, hát azok, akik éppen első osztályba mentek, vagy éppen elkezdték volna az óvodát, nem tudták elkezdeni. Tehát, hogy minden életszakaszban, aztán nem beszélve a kamaszokról, és nem beszélve a mindenkiről, tehát, hogy minden életszakaszban azért lettek olyan terhek, amelyek lehet, hogy nem minden családra vonatkozik, nem minden gyerekre vonatkozik, de szerintem ezzel foglalkozni kell. Ugye ezek a közép meg a távolabbi hatású következményei ennek az állapotnak, amit azért az emberek mentálhigiénéjére hatott. Tehát én azt gondolom, hogy azon túl, hogy a gyógypedagógiai kompetencián ugyanúgy ott kell legyen, mert nem született kevesebb koraszülött kisbaba, nem született kevesebb fejlődési rizikójú kisbaba, akinél a szülési körülmények voltak esetleg már kritikusak, nem született kevesebb szociális kommunikációs zavarral élő kisgyerek, tehát hogy ezek a problémák, ezek a szakmai, gyógypedagógiai, gyógytornász, pszichológiai szakmát tekintve ezek nem lettek kevesebbek, de jött egy újabb populáció, ami sokkal inkább a koragyermekkori intervenció, amikor azt mondjuk, hogy nem kell feltétlen fejlesztés, de nyomonkövetés, támogatás, tanácsadás kell az érintett családoknak, hogy valamennyire kisimuljon ez a kezdeti nehezített életszakasz.
Ön a korai fejlesztés legismertebb és legelismertebb szakembere. Nem véletlenül birtokosa, ugye a Pannon példakép díjnak, ami egyfajta értékteremtő tevékenység elismerése. Szeretném megtudni a véleményét arról, hogy vajon mennyire fogadjuk el a tökéletlenségünket, annak okán, hogy az ön nyilatkozatából vettem ezt a mondatot, így fogalmazott. Vajon mennyire sikerül ez?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy munka. Az ember például, hogyha belegondolunk a saját anyaságomra, a saját szakemberi státuszomra, a saját intézményvezetői státuszomra, olyan nincs, hogy az ember mindenben mindig a legmegfelelőbben helyt tud állni. Én azt gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy minél kevesebb kárt okozzunk idézőjelbe, a szülői szerepünkbe, munkatársi szerepünkbe, vezetői szerepünkbe, de hogyha ennél előrébb szaladunk, akkor ugye akkor lehet fejlődni és pozitív irányba változni, hogyha felismerjük azokat a helyzeteket, amikor nem feltétlenül úgy sikerült viselkednünk, vagy döntéseket hoznunk, vagy kialakítanunk helyzeteket, ami a legideálisabb, és hogy ezt el tudjuk fogadni. Minden társadalomban jellemző tud lenni, de a magyar társadalomban talán egy kicsit sarkosabban, hogy mindig, hogyha valami nehézség van az ember életében, akkor keressük a környezetben, vagy valaki másban az okát, hogy mi miért voltunk akadályoztatva abba, hogy jobban tudjunk teljesíteni, vagy jobban tudjunk viselkedni. Én meg azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb, hogy a környezet az mindig változó. Alapvetően az ember saját magáért tud felelősséget vállalni, és hogyha belátóak vagyunk magunkkal, és megbocsájtóak, ami azt jelenti, hogy el tudjuk azt is fogadni, amikor olyat mondunk, vagy olyat teszünk, akár a gyerekünkkel kapcsolatban, tehát hogy tökéletes szülőnek lenni, olyan nincs is. Viszont az van, hogy akár a gyerekünkkel kapcsolatosan felül vizsgálunk egy helyzetet, és megpróbáljuk azt korrigálni, vagy egy nagyobb gyerek esetében például azt mondjuk, hogy sajnálom, én is fáradt vagyok, én sem tudtam mindig megfelelő döntést hozni, és én nagyjából ezt gyakorlom, mind a saját gyerekeim kapcsán, akik már fiatal felnőttek, hogy én tényleg tudok azt gondolom belátni, és belátni azt is, hogy mondjuk milyen voltam 10 éve, 15 éve, 5 éve, 2 éve, és azt elfogadni, hogy az volt az én fejlődésem, a személyiségfejlődésem szakasza, és nem biztos, hogy most ugyanolyan döntéseket hoznék, mint akkor, vagy ugyanúgy viselkednék adott helyzetekben, ez az életem bármely területére vonatkozik, szülő, szakember, vezető, hétköznapi ember, de hogy az a jó, hogy azt elfogadjuk, hogy akkor én ott tartottam, és hogy az az én saját történetem része, és ahhoz, hogy most itt tartok, ahol tartok, ahhoz a szervesen hozzájárult. Belátom, elfogadom, foglalkozom, nem túl elemzően és nem túl negatívan, hanem éppen elfogadóan szemlélve, és akkor abból lehet aztán tanulni, és lehet fejlődni, és lehet elfogadni ilyen módon értem a tökéletlenségünket. Ez ugye különösen vonatkozik egy szülővé váló párra. Van olyan is, hogy minden nagyon harmonikus, mind a szülés, mind a kora gyermekkori táplálás, a szoptatás, a napirend kialakítása, de hát azért valójában őszintén a legtöbb esetben azért ezek nehézséget okoznak, főleg egy első gyerek kapcsán, aztán lehet, hogy a második gyerek kapcsán, de hogy ezek mind olyan helyzetek, amikor ha tudunk arról beszélni, hogy nincsen olyan, hogy nem gyullad be a mellünk, hogy nem megy el a tejünk. Hát ugye ezekről lehet beszélgetni, akkor egyrészt, hogyha tudunk arról beszélni, hogy milyen teljesen természetes nehézségek vannak az életben, akkor azok, akik éppen benne van egy ilyen nehezített helyzetben, ők is tudnak elfogadóbbak lenni magukkal, mert nem azt gondolják, hogy csak én vagyok ilyen ügyetlen, vagy nem jó anya, vagy nem jó szülő, vagy nem jó munkatárs, vagy nem jó vezető, hanem hogy ez igen, ez az élet része, hogy vannak helyzetek, vannak időszakok, vannak szituációk, amikben nem tudunk mindig a legmegfelelőbben viselkedni, viszont ahhoz, hogy tudjon változni, ahhoz ez be kell valamilyen formán látni, és ez a legfontosabb, hogy barátságosan elfogadni azt, hogy ez is volt, csak ehhez képest akkor lehet változtatni.
Ebben a folyamatban, ahogyan ön fogalmazott, a felismerésnek óriási szerepe van, nagy jelentősége van, és kérdeznék búcsúzóul házunk tájáról is, hogy mit tehet ezen a téren a média?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat segíthet. Pont abban segíthet, ami azért most már előjön, tehát ugye most nagyon szélsőséges így a média világa, hogy van ez a tökéletesnek látszó virtuális világ, és akkor ehhez képest pedig egyre több szerencsére már közéleti ember is mer arról nyilatkozni, hogy vannak nehézségek, és ugye ez jó, hogyha nem bulvárhírként van, hanem például, hogy bárki lehet érintett bármiben, akár egy egészséges kisbaba születése után, az anyává válás nehézségeiben. Tehát én azt gondolom, hogy lehet azokról a területekről beszélni, amin mindannyian átmegyünk. Minden ember életében vannak nehezebb időszakok, és hogyha erről merünk, még egyszer mondom, higgadtan, és főleg, hogyha egy-egy szakmai terület köré tudjuk ezeket a beszélgetéseket, vagy ezeket a megnyilvánulásokat tenni, egyrészt az elfogadást segíteni, hogy fogadjuk el, hogy vannak ilyen helyzetek az életünkben, másrésztről, hogy ebből ki is lehet jönni, például egy szorongásból, akár egy szülés utáni depresszióról. Még pár évvel ezelőtt mindenki, ugye még Jézusom, depresszió az egy nagyon patológiás dolog. Miközben a depressziót is most már nagyon szélesen értelmezzük, ami egyrésztről jó, másrésztről meg kérdés, de az, hogy lehet olyan, amikor egy kialvatlan édesanya, amikor éppen szoktatási nehézséggel küzd, amikor éppen mindenki befeszül, mert például Covid van, hogy ott az egyáltalán nem életidegen és nem patológiás, hogyha ott szorongás van, és akár ugye a párkapcsolatban vagy a családi dinamikában megjelennek olyan fajta kritikus helyzetek, amelyek jó esetben nem lesznek tartósak, de hogy ez abszolút életszerű és elfogadható, és az a jó, hogyha erről tudunk beszélni, és tudunk segítséget nyújtani egymásnak, hogy ebből ki tudjunk jönni és változni. Szóval igen, szerintem a médiának ebben óriási szerepe van, és abban, hogy ilyen nagyon emberarcú megközelítései legyenek ezeknek a felvetéseknek.
Köszönöm szépen az interjút, remélem, hogy mi hamarabb folytathatjuk abban a bizonyos majd korszakban.
Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm.